A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Vashegyi Györggyel, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatójával. És az első részben, hát tulajdonképpen visszanéztünk, az elmúlt egy évről beszélgettünk, meg hogy egyébként hogy éli meg ezt a váltást, hogy újra zenésszé válik, főállású zenésszé, mert persze akadémia elnökként sem távolodott el a zenéléstől, és akár a karvezetéstől, akár a zenekarvezetéstől. És akkor itt beszéltünk arról is, hogy mennyire lesz francia túlsúlyos a Nemzeti Filharmonikus.
Nem lesz, az mindenkit megjutathatok, bár hozzám nagyon közel áll a francia kultúra, igen, de hogy nyilvánvalóan lesz más is.
Erről is beszéltünk, és itt szó esett arról, hogy milyen példákat érdemes átvenni, például a franciáktól. Abban, hogy hogyan lehet 1+1 forrásból akár 3 egységnyi forrást teremteni, vagy legalábbis olyan nagyságrendű, vagy olyan minőségű történeteket létrehozni, amihez, ha mondjuk csak egy szereplő, vagy egy ország, vagy egy kulturális közeg adja hozzá a forrást, akkor sokkal több kéne. És ugye, amikor elmentünk szünetre, akkor én feldobtam ezt a gondolatot, hogy a franciákkal jól lehet kapcsolatot építeni francia zene kapcsán, hiszen a franciák amúgy is elég erős nemzeti érzelmeket táplálnak, és hát természetesen a kultúra az francia, ha egy franciát kérdezünk meg róla. De vannak megkerülhetetlen magyar zeneszerzők. És itt elhangzott, talán mondhatjuk azt, hogy a legismertebb magyar zeneszerzők egyike, sőt, hát akár kimondhatjuk, hogy a legismertebb magyar zeneszerző Bartók Béla. És az ő neve az úgy cseng, hogy ott egy valamire való zenész azért fölkapja a fejét, és azt mondja, ja, Bartók kapcsán működjünk együtt. Gondolom én. Ez így van, tehát mondjuk Bartók zenéje lehetőséget biztosít arra, hogy ezt az 1+1 megoldást más zenekarokkal, más országok művészeivel tovább építsék?
Ez úgy van talán, hogy a világ azt gondolja, talán nem alaptalanul, hogy mondjuk Bartók zenéjének, de mondhatnám Kodályt, Dohnányit, Lisztet, vagy menjünk vissza egészen nyugodtan Haydnig, akit nyugodtan tekinthetünk ebben az értelemben a 18. századi nemzeti kategóriák alapján magyarnak, de most visszatérve Bartókra.
Erről akartam is kérdezni Haydnról, hogy mennyire magyar, mennyire nem magyar.
Erre majd visszatérünk, de a Bartók vonatkozásában a világ azt várja tőlünk, hogy azért ezeket a zenéket a magyarok játsszák a legjobban. Elvárják tőlünk, hogy játsszuk mi a legjobban ezeket a zenéket, mert valóban ez a vérünkben van. Ez így van, és hát ha jól tudom, például a zenetudomány terén is a mai magyar zenetudomány a egyik legkiemelkedőbb terméke az a Bartók közkiadás. Tehát amelyet a Henle kiadó közösen készít el magyar kollégákkal, és azért a Zenetudományi Intézettel, ez egy nagyon fontos dolog, és nyilvánvalóan akkor saját kulturális örökségünkkel, tehát ápolni kell, erre a nemzetközi példákat követni kell, hogy a jó gyakorlatokat át kell venni, és ebben még nagyon sok tennivalónk van, tehát annak idején talán ilyen 5-6 évvel ezelőtt egyszer Versailles-ban, amikor jártam, akkor Benoît Drátfiki, a Versailles Barokzenei Központnak a művészeti igazgatója készült arra, hogy menjen másnap referálni a Párizsi Kulturális Minisztériumba, arról, hogy hogyan költik el azt az 500 ezer euró körüli költségvetésüt, ami a produkciós költségvetésük volt akkor, és akkor rajtam próbálta ki a prezentációját, amelyet utána másnap bemutatott a minisztériumban, és ott levezette azt, hogy ez az 500 ezer eurót, ezt el lehetne költeni úgy, hogy csinálunk 4 nagy dolgot darabja 125 ezer euróért, és akkor utána azok megvannak, zászlófelvonás, harangzengés, ágyúdörgés, aztán elfelejtjük az egészet. De ő ehelyett azt mondta, hogy minden célszerű, hogyha ezt az 500 ezer eurót 20-30 ezer eurónként beleinjekciózunk nemzetközi együttműködésekbe, vagy egyáltalán belföldön, de együttműködésekbe, és akkor az egésznek a végén kiderül, hogy az az 500 ezer euróból keletkezett 1,3 millió eurónyi francia barokk termék, mondjuk. Na most ugyanezt a szemléletet ajánlanám a magyar kulturális életnek is a figyelmébe. Ugye beszéltünk a szünet előtt arról, hogy vannak forrásaink, vannak anyagi forrásaink, nincs elég együttműködés.
Na de hogyan lehet akkor ezt az együttműködést építeni? Ugye azt már, arról már beszélt, hogy a franciák felé, a francia műveken keresztül, meg a személyes kapcsolataink keresztül jó út van. De mondjuk például Ausztria felé, Németország felé, más irányba, vagy akár itthon, hogyan lehet, vagy hogyan próbálkozik, és aztán mitől pattan le? Mondjuk esetleg a
Magyarországon forról. Belül az intézményi együttműködésnek a kultúrája nem elég magas színvonalú, ezt ki lehet, kimerem mondani.
Na de hát így teljesen outsiderként az embernek az az érzése, hogyha egy elismert zenei vezet, főigazgató megjelenik valahol, és azt mondja, hogy hát nekem van egy ilyen ötletem.
Amelyhez adott esetben nem csak művészi tartalmat, hanem még forrás hát is.
Ezt akarom mondani, hogy forrást is hozok, minőséget is hozok, sőt, nemzetközi fellépőket is képes vagyok meghívni, akár nyomott áron is, most zárójel bezárva, szóval, hogy egy ilyen ajánlatra hogyan lehet azt mondani, hogy bocs, nem, mi el vagyunk itt egyedül is. Tehát, hogy mi erre a válasz?
Hát ahogy az önnek a kérdését hallgattam, közben azon járt az eszem, hogy hogyan tudok erre udvariasan válaszolni. Maradjunk abban, hogy nagyon örülök annak, amikor egy ilyen megkeresésre pozitív fogadtatást kapok, ezzel sajnos ez a kisebbség.
Tehát akkor az már elő se fordul, hogy esetleg önhöz bekopogtat valaki.
De nagyon hála Istennek van ilyen, és természetesen ugye Haydneum és Nemzeti Filharmonikusoknál egyaránt minden megkeresésnek örülünk. Az együttműködés kultúrája Magyarországon nem elég jó, ennek biztosan történelmi okai vannak, benne van az a tulajdonképpen végletes individualizmus is, amely a magyarokat jellemzi, és amely valószínűleg összefügg egyébként a tehetséggel is, tehát ennek nagyon sok jó oldala is van, csak azt kellene megértenünk, hogy tényleg, ha két ember összefog, akkor együtt többre, a legyen szó akár egy jó házasságról, például, vagy egy jó barátságról, vagy egy jó munkakapcsolatról, a két ember összefog és összerakja az erejét és a tudását, akkor együtt sokkal többre tudnak jutni, mint külön-külön, ráadásul az érdekeik is közössé válnak. Tehát ezért még ezen fejlesztenünk kell biztosan.
Hát túl sok konkrétumot nem tudtam meg ebből a történetből, de egyébként akkor ezekről az együttműködésekről beszéljünk még egy kicsit. Túl a francia vonalon. Milyen nemzetközi együttműködéseket tervez, és milyen irányú magyar együttműködésekre lenne nyitott, amennyiben van rá fogadókészség?
Hát Magyarországon belül ugye például a zenekari finanszírozás terén, ugye ehhez a területhez volt egy kis közöm, amíg MMA elnökként, bár most is a Nemzeti Kulturális Tanácsnak társelnöke maradtam, miniszter úr és a kormány szándéka szerint, vagy az akaratának megfelelően, de a zenekari finanszírozásban azt látni, hogy azért különbséget kell tenni a között, hogyha valaki egy állami intézményt irányít, és az állam fenntartói felelősséget visel a finanszírozásban, ilyen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, ilyen a Koncertó Budapest, ilyen a Szent István Filharmonikus, természetesen az Operaház, nagyon sok minden, de előadó együttesek közül ezt a hármat említeném, akkor az állam fenntartói felelősséggel viseltetik, tehát az állam a tulajdonos, 100%-os tulajdonos, ő mondja meg, hogy milyen feladatot adnak az intézménynek, milyen forrást rendel hozzá, és utána elbírálja, hogy az a kvázi alkalmazottai, a neki dolgozók jól végezték-e a feladatukat, vagy sem. Ezt érdemes teljesen külön választani attól, amikor más intézmények, más tulajdonú intézményeknek az állam vidéki szimfonikus zenekaroknak, Budapesten számtalan egyéb zenekarnak támogatást ad a magas színvonalú művészeti teljesítményükhöz. Amely támogatás nélkül ma már ezek az együttesek egy napig sem tudnának működni, de azért ennek a támogatásnak a mértékét forint-forint vonatkozásában nem illő versenyeztetni egymással, hiszen teljesen másfajta struktúráról van szó. A lényeg az, hogy minden közpénzt, minden állam, minden adófizetői pénzt maximális hatékonysággal kellene felhasználni, a maximális hatékonyság pedig azt jelenti, hogy együtt kellene dolgoznunk.
Na most ezt akartam megkérdezni, hogy van-e bármiféle kizáró oka annak, hogy mondjuk két állami fenntartású nagy zenekar a saját büdzséjét közösen költse, most persze nem 100%-ban, de hogy van-e ott kizáró ok, hogy miért nem, vagy pedig itt arról van szó, hogy az már akár a hűtlen kezelésig is el tud menni, hogyha kétszer költenek ugyanarra.
Hát ez egy szemléletkérdés, de nagyon jó az irány, amelyet mond. Hát mi pontosan erre törekszünk, három tisztán állami fenntartású nagy szimfonikus zenekar, nemzeti filharmonikusok, 100 muzsikus főállásban, 80 professzionális énekkari művész főállásban, tehát 180 aktív zenész főállásban, ez a Nemzeti Filharmonikusok. Meg a Kottatárd, meg a menedzsment, de most a zenei részt mondom. Ott van a Koncertó Budapest, szintén rengeteg kiváló zenész főállásban. Szent István Filharmonikusok, óriási edukációs háttér a Szent István Konzervatórium miatt. Ezeknek az együtteseknek nagyon szorosan együtt kell működniük. Erre egyébként nagyon jól alakulnak a dolgok, és nagyon szépen tudjuk szorosabbra fűzni a szálainkat.
És itt senki nem veszít egy vasat se akkor, hogyha a másikkal együttműködve költi el ezt a
mindenki
pénzt.
Mindenki csak nyer.
Tehát nem kell attól félni, hogy húha, nem tudom felmutatni, hogy én ezt egyedül költöttem el, akkor jövőre kevesebbet kapok. Csak azért, mert nekem ilyesmi fordul meg a fejembe, hogy esetleg sokan attól félnek, hogy azt mondják, hogy lám, hát te tudsz pénzt szerezni úgyis, hogy együttműködsz. Az is a mi forrásunk, az is, akkor te most kevesebbet kapsz, de ilyen nincsen.
Minden a magyar adófizetőknek köszönhetően működik, tehát az, hogyha valaki 4 millió forintos honoráriumért 20 embernek játszik, az nem a jó megoldás az adófizetői pénz elköltésének. Ezt az arányt jobb irányba illik módosítani. A jegybevétel Magyarországon különböző okok miatt
Hát a vásárlóerő az első.
A vásárlóerő miatt, az életszínvonal sok minden miatt sajnos nem számottevő, vagy nem hasonlítható a nyugat-európai százalékos arányhoz. Ez egy hátrány, amelyből részben előnyt is lehet kovácsolni, hiszen nem vagyunk kötve úgy a idézőjelben piac képességhez, de a végtelenség ez nem fenntartható, ugyanakkor Nyugat-Európa se tudja, hogy merre felé menjen, mert ott meg egészen más jellegű problémák vannak. Ugye talán beszélgettem önnel is arról, hogy ha az ember Párizsban megy koncertezni, akkor olyan műveket kell játszani, mindig Mozart requiemet vagy karácsonyi adatomjót várnak az embertől, ami nagyon jó, hát ezek csodálatos művek, de hogyha az ember állandóan csak ezeket játsza, az veszélyes.
Jó, de hát némi popularitást elvárnak. Így lehet könnyű megfogni a közönséget, hiszen azt nem feltétlenül csak a whitefülűek, hogy így mondjam, vagy a zeneileg nagyon képzett közönség ismeri, hanem hát ismeri a tömeg is, mondjuk így, aki lehet, hogy egy évben csak kétszer megy koncertre, de akkor ő azt szeretné hallani.
Nem, nagyon helyes, az a lényeg, hogy a minőség az egyetlen, az az év vacsorás hasonlatot szoktam mondani, szerintem önnek is mondtam már, talán ebben a műsorban is, hogy ha valaki három nagyszerű vacsorát kap egymás után, akkor föl fog neki tűnni, hogyha negyedik nem elég magas színvonalú. A minőség az egyetlen kiút mindenfajta dologból, és a szakmai irány pedig azokból az emberi konfliktusokból is a kiút, amelyek az embert leszeretnék rángatni valami alacsonyabb szintre.
Na most mondta, hogy persze nálunk ez egy előny is, hogy tulajdonképpen, ha találnak valami minőségi darabot, amit mondjuk nem ismer a széles közönség, pont azért, mert itt a jegybevételhez sokkal többet tesz hozzá az állam, mint máshol, ezért aztán belefér az, hogy na akkor egy kicsit edukáljuk a közönséget,
így van,
mutassuk tehát meg, és hogy a kérdés is legyen a dologban, és ne csak kijelentés. Ezzel egyébként gondolom könnyebb külföld felé nyitni.
A külföldön is nagyon változik a világ, ott is nagyon nehezek a körülmények, tehát mondjuk a 2008-as gazdasági válságból azért Nyugat-Európának azt hiszem a komoly zenei élete sem máig nem tért teljes egészében magához, aztán utána jött a Covid, aztán most itt a háború, a háborús infláció, amelyet azért ezt a helyzetet nem jól kezeli Európa, ez látszik, tehát ez az öngyilkosság irányába mutat nagyon sok minden, ahogyan az Európa reagál, a nyugati civilizációra reagál arra, hogy van egy háború itt a szomszédban. Nem értek hál' Istennek a témához, tehát nem kell róla véleményt mondanom, de Nyugat-Európa is se tudja, hogy merre felé fog menni a dolog, tehát ott is nagyon sok minden változik. Nekünk értéket kell létrehoznunk, és valóban hálásnak kell lennünk a magyar adófizetőknek, hogy a kultúrát ilyen szinten támogatják, és ugye azt is látni kell, hogy ha valaki vesz 5000 forintért egy jegyet egy műpa hangversenyre, akkor támogatja a kultúrát, de az a jegy az igazából 25-30-40 ezer forintba kerül, igazából, amelyhez a többit az állam rakja hozzá, azáltal, hogy kipótolja a fellépő együtteseknek a költségvetését, vagy úgy, hogy direkt állami tulajdonú együttesekről van szó, és akkor az állam a tulajdonos, vagy pedig, mint mondtam, más tulajdonú együtteseknek nagy erős állami támogatást ad.
Nagyon kevés időnk van még, és hát egy csomó dologról nem beszéltünk, például az Orfeó zenekarból kinövő Haydneumról, ami egy mára tényleg egy nagyon komoly intézmény, és hát az ember járva kelve az országban több helyen is találkozhat vele, nem csak Budapesten.
Igyekszünk természetesen minél több rendezvényt elvinni Budapesten kívülre, ebben egyébként nagyon jó partnerünk, na, hogy egy pozitív együttműködést említsek, a Filharmónia Magyarország. Tehát Szamosi Szabolcs igazgatóúrral és a Filharmónia csapatával. Bár így működne a többi magyar kulturális intézményen és az együttműködés Magyarországon, mint ahogyan a Nemzeti Filharmonikusok és a Haydneum és nyilván a magyar zenei élet más szereplői, csak akiknek a tevékenységre nem látok rá olyan mértékben, mint ezekre, együtt tudnak működni a Filharmóniával. Nagyon örülök annak, hogy a Filharmónia, ugye, amely nagyon sokáig, hát szinte a megszűnés szélén egyensúlyozott, megerősödött, és nagyon-nagyon színvonalas produkciókat tud elvinni vidékre, amivel nem csorbítom a vidéki szimfonikus zenekaroknak azon törekvéseit, hogy ők is ellássák a saját régiójukat. Nagyon jó, virágozzék minél több virág, nagyon helyes, hogyha helyi szinten megint együttműködés, összetudják egyeztetni a programjaikat, ebben azért vannak nehézségek, azt hiszem, tehát nagyon sok felé szeretnénk elvinni azt, amit a Haydneum csinál. Egyébként egy nagyon fontos tudományos munkánk már azért az elmúlt egy évben azért szárba szökkent, ez az Eszterházy Zenei Archívumnak a restaurálása, digitalizálása, katalogizálása. Ami megint nem azt jelenti, hogy ezt a munkát mi kezdtük el, hanem mi valamilyen módon összegezzük azt, ami az elmúlt 100-150 évben például katalogizálásban történt, és az Esterházy zenei gyűjtemény, Kotta gyűjtemény, amely az Országos Széchenyi Könyvtárban van, ennek a mondjuk a 300 ezer oldal 18%-ig kézirattából már 40 ezer oldal körül járunk a digitalizálással, és 50% fölött vagyunk a teljes katalogizálással. Ez egy olyan munka, ilyen gyűjteményi digitalizáció Magyarországon tudomásom szerint ekkora gyűjteménnyel soha nem történt. Ezt a munkát megint egy nagyon jó együttműködés, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Haydneum közösen végzi. Nagyon büszkék vagyunk erre, és nagyon, tehát 2-3 éven belül ez a munka be fog fejeződni, és már sorban állnak szerencsére egyébként a vidéki gyűjtemények. Veszprémi érseki kottatár, amely hasonló léptékű gyűjtemény, mint a OSK-ban az Esterházy gyűjtemény. Érsek úrral nagyon jó a kapcsolat, várjuk azt, hogy ezt a munkát folytathassuk ott egyéb más magyarországi gyűjteményekkel. Nagyon izgalmas munka ez, és fantasztikus eredményei lesznek, amelyek pillanatokon belül koncerten is megjelennek.
Na most ilyenkor kerülnek elő olyan művek, amikről eddig nem is tudtak? Annak ellenére, hogy itt volt a tárban, csak egyszerűen a tömeg miatt, vagy a feldolgozatlansága miatt nem került az előadók látószögébe?
Nagyon-nagyon nagy munkát végeztek az elődeink, tehát a legnagyobb megmélyebb elismerés.
Tehát akkor nem kerültek elő új művek.
De kerülnek elő olyan művek, ugye hát nagyon sokfajta katalógus keletkezett az elmúlt 100-150 évben, nagyon sokfajta forrásból jöttek anyagok. Mi most azt csináljuk, hogy egyrészt minden, van egy kiváló kollégám, Egri Márton, akinek az a főállása, ő neki minden lap a kezében van. Minden lap a kezében van, úgyhogy zenészként látja is, hogy mit lát, értékelni is tudja, és ő rakja egy adatbázisba az elmúlt 100-120 év összes katalógusának az esetlegesen egymás részben átfedő, de találunk úgy tűnik, hogy lyukokat is, de hát nyilván ezekről óvatosan találunk új műveket, vagy olyan műveket, amelyekről legalábbis nem nagyon tudtunk, vagy adott esetben csak a 10 katalógusból csak egyben szerepeltek, vagy ott sem pontosan, ez egy véget nem érő munka.
A Haydneum az tulajdonképpen Haydn életművét teljesíti ki, és köszönhetően ennek azért ez egy Haydn túlsúlyos történet, vagy nem?
Nem, nem Haydn túlsúlyos történet, Haydn a nevét adja a dologhoz, Haydn területén bizonyos szempontból nagyon jól állunk nemzetközileg, a új Haydn összkiadás elkészült, a kölni Haydn Institut lényegében befejezte a működését. Na de hát most kezdődik egy másfajta munka. Haydn miatt nem lett volna értelme Haydneumot alapítani. Haydn kultuszra szükség van Magyarországon, de ehhez nem kellett volna egy új intézmény, csak a Haydn körülvevő zeneszerzők, Esterházy Archívum, és ez az egész gyűjtemény, vagy beszéljünk Gregor Josef Wernerről, Haydn elődjéről, Albrechtsbergerről, Mihály Haydnról, Haydn öcséről, Hummerről, Haydn tanítványáról és utódáról. Ezek elképesztő magas színvonalú zeneszerzők, akiknek az anyaga lényegében előadói szempontból, koncert, kultúra szempontjából feldolgozatlan.
Hát akkor itt még lesz mit tenni?
Hát 60-70 évre biztosan van munka, melynek az övét nyilván nem fogom megírni, de szeretnénk megtalálni a fiatalokat, akik majd folytatják ezt a munkát.
És egyébként a filharmonikusok is készül majd esetleg, vagy ön készül esetleg, hogy a nemzeti filharmonikusok is ebből a kincsből valamit feldolgozzanak, vagy ez egy kisebb zenekarra
alapvetően
való
kisebb apparátusra való, de nyilvánvalóan a munkamódszer meg a szálak azok nem vághatóak úgy, hogy 1830 előtt valami fontos, utána már nem, nyilvánvalóan ezek a dolgok nem így vannak. A nemzeti filharmonikusoknak szerintem nagy feladatai lesznek majd a nemzeti romantika és a 19. század második felének a feldolgozásával. Itt is a nemzetközi példák nagyon-nagyon sokat segítenek, a jó gyakorlatokat vesszük át abból, hogy ezt más nemzetek, mondjuk például a franciák, akik nagyon jól csinálják. Mondom, mindenhol személyfüggő azért ez az egész, hát ha megfelelő pozíció van, a megfelelő ember van, és erőforrásokat kap, akkor csodákra képes néhány ember, főleg ha össze tudnak fogni.
Hát legyen mára ez a végszó, és akkor nem beszéltünk igazán a nagy tervekről, meg a jövőről, de majd remélem egy későbbi alkalommal mód nyílik erre, és ismét ellátogat hozzánk Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatója. Nagyon köszönöm, hogy itt volt egy máskor is.
Köszönöm szépen, hogy jöhettem.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.